Köszönjük, hogy egyszer majd ott állhatunk, Urunk, a Te trónusod előtt, és ott Téged dicsíthetünk, Téged magasztalhatunk. Tökéletes hanggal, és teljes odaadással és szívvel. Semmi nem fogja megzavarni azt a éneklést, dicsőítést, és teljes lesz a mi imádatunk. De köszönjük, hogy arra hívott fel a figyelmünket, hogy ezen a földön is teljes szeretettel szeressünk Téged, teljesen szívünkből, elménkből, minden valunkból Téged imádjunk, és Téged tiszteljünk. Szeretnénk, erre vágyik a mi szívünk, segíts erre bennünket a Te igéden keresztül is ez a mai este. Hagyj bátorítsa a mi szívünket, lelkünket, a Te igéd, a Te szabad, és hagyj tudjunk Téged szívünkben is mindig dicsőíteni és magasztalni. A mennyei karokkal, a mennyei kórusokkal, noha még itt vagyunk a földön, de mi is bekapcsolódhatunk abba a mennyei éneklésbe, ami megy már ott fönt a mennyben, a Te dicsőítésedbe. És köszönjük, hogy mi is megízelhetjük azt a mennyei jólétet, jó ízt, annak békességét, annak harmóniáját a mi lelkünkben, már itt a földön is. Mert akik Téged dicsőítenek, Téged magasztalnak és imádnak ezen a földön, már ott lehet a szívükben a menny íze, érzése, és erre vágyunk mi is, hogy ott legyen, ott töltsd be a Te örömöddel, boldogságoddal a mi életünket. És az Isten tiszteleten hagyd tapasztaljunk meg a veled való közösség áldásait is. Amen. Jelenések könyvénél nyissuk meg szentírásunkat. A Jelenések könyve második fejezet 12. versétől a 17. versig olvasom. A pergamoni gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél a két élő éles kard van. Tudom, hol van a lakóhelyed, ahol a sátán trónusa van, de ragaszkodol a nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet, Antipász napjaiban sem, aki hű tanú, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. De egy kevés panaszom van ellened, mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy törbecsalja Izrael fiait, hogy bálványáldozati húst egyenek és paráználkodjanak. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják. Tényleg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük számnak a kardjával. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. A hét kisázsiai gyülekezettel foglalkozunk itt a Jelenések könyvében, és már két gyülekezetről esett szó. Az első gyülekezet, az efézusi gyülekezet volt, a másik pedig a szmirnai gyülekezet. És most foglalkozunk a pergamoni gyülekezettel. Mindez a hét gyülekezet nem volt messze egymástól, és mind a hét város valamilyen hírességből emelkedett ki a római birodalomban, vagy esetleg kereskedelmével, gazdálkodásával, gazdagságával, vagy más miatt volt jelentős város a római birodalomban. Ez a város nem a kereskedelmével emelkedett ki, hanem a székhelyével. Ez a város volt az ázsiai provincia székhelye, és itt volt egy főtörvényszék is, ahova jártak az emberek, illetve azt is olvassuk itt, hogy egy nagy bálvány szobor is állt Zeus oltára, és jöttek messzi földről zarándokok, elzarándokolva ebbe a városba, hogy imádják ezt a hamis bálványistent. Most ebben a helyzetben van egy kis apróka marokni gyülekezet a városban, akik meg akarják élni az ő hitüket, és nem olyan könnyű volt ebben a helyzetben, amikor egy ennyire kiemelkedő vallási székhely, illetve egy római birodalomnak egyik székhelye volt ez a város. Jézus tudja a gyülekezet nehéz helyzetét, erről olvasunk elsőnek, és nézzük meg, hogy hogyan tudja ezt Jézus, hát jobban, mint mi sok esetben, és ebben a tudásban bátorítás is van. Amikor Isten tud rólad valamit, amikor tud rólam valamit, és elmondja neked, lehet, hogy te is tudod, mégis van olyan információ benne, amely megerősít bennünket, bátorít valamire bennünket. Itt ebben az esetben is olvashatunk egy ilyet. Aztán ennek a gyülekezetnek is elmondja Jézus, hogy mi a pozitívuma. Mi az, ami pozitív a gyülekezetben, amiben jól működik ez a gyülekezet. A te életedben is szeretne valamit mondani, és jó, hogyha meglátja az Úr Jézus azt a pozitívumot, hogy mindenféleképpen meglátja ezt, és tudtodra is tudja adni, meg is tud dicsérni ezért. És aztán van, amiért elmarasztalja ezt a gyülekezetet, de szeretné győzelmessé tenni ezt a gyülekezetet, és szeretné megajándékozni Jézus ezt a gyülekezetet, mint olyan téged is a földi létedben. Szeretne győzelemre segíteni, és szeretne téged megajándékozni, győzelemre juttatni. Hát nézzük meg, hogy mit mond Jézus ennek a gyülekezetnek. Azt mondja elsőnek, tudom, hol van a lakóhelyed, ahol a sátán trónusa van, ahol nagy bálványimádás történik, ahol jelen van a sátán, aki munkálkodik abban a városban. Itt vagytok ti. Nem tudom, olyan jó érzés az, amikor az ember rátéri, hogy Isten tudja azt, hogy hol lakol, hogy élsz, milyen helyzetben vagy, és ez kifejezi számodra. Sokszor az emberek szeretnék tudatni a másikkal, milyen helyzetben élnek, de nem értem a másik. Valahogy nem tudja fölfogni, valahogy nem érzi át. Nekünk el se kell mondanunk, az Isten tudja, jobban, mint te, hogy milyen helyzetben vagy. És olyan jó, hogy ő tudja, és el is mondja számodra, hogy tudom körülményeidet, tudom nehéz helyzetedet, tudom, hogy nehéz így megélni a hívő életet ebben a városban, ahol a sátán székhelye van, nem akárhol vagy, nem akárhol akarsz világítani, nehéz helyen vagy, tudok róla, hogy hol lesz. És maga ez a görög szó, ami azt fejezi ki, hogy lakni, az nem azt jelenti, hogy idéglenes lakhelyed ez, nem azt jelenti, hogy mint jövevényként ott lakol abban a városban, hanem az neked egy állandó lakhelyed, ahol lakni is kell neked. Ezt fejezi ki ez a görög szó. Vagyis ne meneküljél el, ne fussál el, akármilyen nehéz is ebben a városban, te maradj ott és éld meg hitedet. Hát ez is egy biztatás, ebben a tudatban élhette így a gyülekezet az életét, hogy tudja Jézus, hogy nehéz helyzetünk van, átérzi a mi helyzetünket, és azt is mondja nekünk, hogy maradjatok ott. Állandó lakhelyetek ez, nektek ebben a sötétben kell világítanotok, és ebben a sötét helyzetben kell megélni a hitetek. Mi emberek szeretnénk sokszor elmenekülni, amikor sötét a helyzet, amikor nehéz a helyzet. Mi szeretnénk egy munkahelyet váltani, amikor nehéz azon a munkahelyen dolgozni. Nekünk szeretnénk talán más városba költözni, mert talán jobban tetszik, és egyszerűbb az a város, vagy jobb elhelyezkedése van, és sorolhatnám tovább. Vagy szeretnénk valamikor családból kimenekülni, hogyha családi bajok vannak. De azt mondja Isten, tudom, hogy nehéz, de maradj ott. Tudom, hogy nem könnyű megélned, de maradj ott azon a munkahelyen, maradj abban a családban, ne meneküljél el, hanem éld meg a te hitedet. Mi szeretjük azt, amikor Isten fölvitt bennünket a hegyre. Szerette Péter is. Amikor átéri azt, hogy elszakadnak egy kicsit a földi mi voltból, nem kell most az embereknek vinni a sok kenyeret, meg halat, annak az 5000-nek, meg nem zaklatnak bennünket, és nem jönnek állandóan az anyukák, hogy hozzák a gyermekeket, meg jönnek a betegek, és a kicsit megpihenhetünk Jézussal, mert fölmentünk a megdicsőülés hegyére. És azt mondja Péter, amikor megtapasztalja, hogy Jézus megdicsőül, hogy hát jó itt nekünk. Jó itt nekünk. Látja, hogy beszélget Mózessel, Illéssel, Jézus, de ez nagyon jó nekünk. Hát itt sátrat csináljunk itt, sátorozzunk le itt, aztán ne is menjünk le, ha lehet egy jó darabig, maradjunk itt. De Isten azt akarja, hogy lemenjünk, ott, ahol problémák vannak. Idézünk vele is, de mi helyünk az ott lent van. Azon a helyen, ahol nehéz megélni a hitet. Jó feljönni a hegyre, bejönni egy gyülekezetbe, és elidőzni Jézussal. De holnap oda mész, ahol tudom, hogy ott laksz, tudom, hogy ott vagy, tudom, hogy ott nehéz megélni a hitedet. Most elmondom neked, most szólok hozzád, most lát életed, megláthatsz engem nagyságomban, szépségemben, de tanítványok megyünk lefel a völgybe. És kivel találkoznak ott? A farizósokkal, akik kötözködnek. Kivel találkoznak? A tehetetlen tanítványokkal, akik nem tudják kiűzni abból a beteg fiúból azt a démont. És kezdődik megint a harc. Kezdődik megint a nehézség. Tudom, hogy ezeket éled meg. De tarts ki. Jézus úgy imádkozott tanítványaiért, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból való, mint ahogyan én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, a te ígéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. Jézus imádkozik, hogy nem kivenni, nem elmenekülni, elfutni, pergamoni gyülekezet, nem elfutni, hanem ott a sátán székhelyén. Ott éljétek meg a hiteteket. Ott munkálkodjatok. Tudom, hogy nehéz, de veletek vagyok. Imádkozok értetek. Legyen erőtök, hogy szentek legyetek. Én oda szenteltem magamat értetek, az igazságért, hogy igazság legyen bennetek. Hogy múlt héten Debrecenben voltunk, és hát oda jöttek a debreceniek, köszöntve bennünket örömmel, hogy újra látnak, és mondták, hogy hát jöjjünk sűrűbben. Hát mondtuk, hogy ezért elég nehéz kivitelezni, hogy mi menjünk Debrecenbe, hát itt van körzet, van istentiszteleti alkalmak, mint pont akkor, amikor Debrecenben. És aztán oda jött hozzám egy bácsi, aki érdeklődött karcok felől. Érdeklődött a karc, aki körzett felől. És érezte, mit akar kihozni belőle. Azt akarta kihozni belőle, hogy nehéz vidék. Hát én úgy kerültem úgy a társát, ahogyan szokták mondani, és ő csak kimondta. Ugye testvér, hogy nehéz az a vidék. Hát akkor én csak rávágtam. Igen, nehéz. Itt élnek a kunok. És a kunokról meg azt mondják, kunok, kunok. Ez a mondás. És ez így van. És ezt tudja Jézus is. Ezt tudja Jézus is. És a konok-konok között kell megélni a hitedet. A kemény konok-nyakú nép között kell neked világítani. Itt Karcagon. Méghozzá a konok-konok fővárosába, székhelyén. Tud erről Jézus. És tudja azt is, hogy nem könnyű ezekbe a szívekbe bevinni az evangéliumot. Hallottam, hogy egy perces föld, ugye? Hogy valami ilyesmit mondanak az itteniek, hogy nem sok esélyed van, hogy megműveld. Eső után, ha nem fogsz hozzá, akkor a kapát is bele törni a földbe. Olyan kemény. Amikor mi tudatlanul ide jöttünk, és a kis gerebénket elővettük, csak néztük a debreceni homok után, hogy hoppá, itt egy kicsit más a helyzet. Más az a föld. És minden vidéken más emberek is lakják. Persze minden vidéknek megvan a maga baja, és megvan a maga bűne, maga nehézsége. Látjuk itt ebben a hét ázsiai gyülekezetben, és megvan minden gyülekezetnek a maga nehézsége. Tud erről Jézus? De azt akarja, hogy azon a helyen világítsál. Azok között, az emberek között, és ne meneküljön, hanem légy fákja, légy világosság, és éld meg a te hitedet. És erről a gyülekezetről azt olvassuk, hogy ott Pergamonban nagyon ragaszkodtak Istenhez. Ez a dicséretük Jézustól, mert ezt mondja Jézus nekik, de ragaszkodol nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet, Antipász napjaiban sem, aki hű tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. Tehát átérde a gyülekezet, hogy az egyik vezetőiket, Antipászt elkapják, és a hite miatt kivégzik, megölik. És a gyülekezet továbbra is ragaszkodik Istenhez. Viszont most ahhoz bejönne valaki, és itt közölünk valakit, a hite miatt valaki megölni. És ott van a rettegés, hogy bármikor jönnek, járnánk gyülekezetbe? A pergamoniak jártak. Elkapták a vezetőnket, megölték, de mi akkor sem tagadjuk meg Krisztust, akkor is részt veszünk az Isten tiszteleten, mi akkor is ragaszkodunk hozzá, és nem hódolunk be Zeus oltár előtt. Eddig őt imádtuk, de meghallottuk most már az evangéliumot, és annak hiszünk, a feltámadt Úrnak. És ha bármilyen nagy nyomást gyakorolnak ránk, azáltal is, hogy valakit megölnek közülünk, mi akkor is Krisztusban hiszünk. Ilyen volt ez a gyülekezet. Ilyen ragaszkodós. A görög azt fejezik ki, hogy olyan ez a ragaszkodás, mint amikor 10 körömmel kapaszkodik valaki. És akkor így kapaszkodol bele Krisztusba. Ahogy Jób megbetegszik, nehézséget él meg, és hagyd mondjam, hogy nála is egy ilyesmi, hogy 10 körömmel kapaszkodik az Istenbe. Akkor sem tagadja meg. Akkor sem engedi el, amikor a felesége mondja, hogy most már átkozd meg az Istent. Ő akkor is kapaszkodik. Ő akkor is Istenhez kiállt. És akkor is véd a mindenható Istent, a vele való kapcsolatát, a barátai előtt is. Ez a ragaszkodás legyen benned is. Hogy ragaszkodol Krisztushoz. Nehézségekben egyaránt. Minden tekintetben. Ő hozzá ragaszkodsz. És amikor ezt látja a világ, hogy benned egy ilyen ragaszkodás van Isten felé, akkor elgondolkoznak. Apukám mondta el, hogy őt úgy meglepte az a fiatal ifjú, aki nála dolgozott, aki hívő keresztény ember volt. Gúnyolták a munkatársa, ő is gúnyolta, hite miatt megszégyentették, amikor tudták. És a fiú akkor is kitartott Krisztus mellett, akkor se némult el, akkor is, amikor úgy alakult, ő beszélt Istenről. Pedig gúny kapott, pedig nehézséget kapott. Inkább maradt volna csendben. De ő nem. Ő akkor is hit által kitartott. És ragaszkodott. És nem tagadta meg a hitét. És ez elgondolkoztatta, hogy az ember gúnyt él meg, és mégis ragaszkodik Istenhez. Ebben a hitben tényleg van valami. Amikor a világ azt látja, hogy te tényleg komolyan veszed a hitedet. Tehát neked tényleg sokat jelent Krisztus. Tehát tényleg 10 körömmel belekapaszkodod az Istenbe. Minden helyzetedben. Akkor elgondolkoznak, hogy ez csak nem színház. Ez csak nem játék. Ez csak nem eljátszák. De mögött tényleg van valami. Ez tényleg valós lehet. És hát elindította el apukámat abban, hogy ebben van valami. Miért ragaszkodik ez az ember Istenhez? Valami csak megtapasztalhatott, hogy még mindig ragaszkodik ilyen helyzetben is hozzá. Hát te is ragaszkodjál, és ez a ragaszkodással tudjál bizonyságot tenni Istenről, és ragaszkodjál, mert aki ragaszkodik ő hozzá, azt mondja Isten, azt megmentem. Megmentem őt, mert ragaszkodik hozzá. És sok-sok helyzetből, sok-sok különféle nehézségből Isten ki tud téged emelni, meg tud menteni, mert ragaszkodol hozzá. Aztán ennek a gyülekezethez, azt is, ennek a gyülekezetnek azt is mondja Jézus, hogy van azért panaszom ellened. Ott van a ragaszkodásod, tudom, hogy nehéz körülmények között vagy, de kevés panaszom van ellened, mert vannak nálad olyanok, akik Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy törbe csalja Izrael fiait, hogy bálvány áldozati húst egyenek, és paráználkodjanak. Tehát van egy kevés panaszom ellened, mert vannak nálad olyanok. Tehát nem mindenki. A gyülekezetnek egy része, vagy egy kis része, volt, akik a Bálám tanítását tartották. De mégis az egész gyülekezet felé panaszolja lesz Jézus. Vagyis azt akarja ezzel mutatni nekünk a Szentírás, hogy a hív életed nem magánügy. A hívő életed egy közösségre tartozik. És befolyásolod a közösségnek az életét. Hogy éled a hétköznapon a hívő életedet? Mert némelyek estek ebbe a bűnbe, és némelyek által jön ez a panasz Jézustól. Eszembe jutott az, amikor Mózes vezette Izrael népét a pusztában, és egyszer csak az ő testvérének egy olyan ötlete támadt Miriamnak, hogy én is vagyok olyan, mint Mózes. Hát én is el tudnám vezetni ezt a népet. Mózes semmivel se külön, mint én. És szembeszállt Mózessel, Áronnal együtt. Amikor ez megtörtént, akkor Isten kiállt az ő szolgája mellett, Mózes mellett, és Miriam leprás lett. És mindenki látta. És Mózes elkezdett könyörögni, hogy könyörüljön rajta az Úr, és az Úr meggyógyította Miriamot, de azt mondta, mivel leprás lett, meg kell tisztulnia. 7 napig menjen ki a táboron kívülre, és ott tartózkodjon a táboron kívül, mert tisztátalan, és addig a nép stopp, sehova. Pedig ment volna tovább a nép, vitte volna tovább a mindenható Isten, de bűnt következett be a közösség életében, Izrael népe életében, egy tisztátalanság felütötte a fejét 2 emberben, és azt mondta az Isten, stopp, még meg nem tisztul. Hát így van a gyülekezet életében is, hogy egy ember tisztátalansága bestoppolja a gyülekezetet. Gondoltál erre? Hogy a te egyéni életed képes beállítani a gyülekezetet egy horc helyzetbe. Kevés panaszom van, némelyek estek ebbe a bűnbe, de nekem ez panasz, ez gond. És ott is gond volt, ott azon, abban a pusztában, mert nem mehetett tovább ez a nép. Nem mehetett tovább, és nem tudott tovább vinni az Isten, mert meg kellett neki tisztulnia egy valakinek, hogy tovább tudjon lépni. Tehát fontos megvizsgálni az egyéni életünket, mert hatással van egy közösségre, hatással van egy családra, hatással van egy munkahelyre. Hogyan élem az én életem? Hatással tudok lenni. Negatív hatással. És természetesen pozitív hatással is tudok lenni egy közösségre, egy családra, egy barátra, egy ismerősnek, és egy munkahelyen is egyaránt. Mi volt ez a Bálám bűne, amivel némelyek beleestek, és megfogalmazódik ez a panasz az egész gyülekezet számára, akik végig is megtűrték. Az volt, hogy amikor Izrael nép a pusztába vándorolt, és Moab mezejére ment, ott volt Edom király, és meglátta Izrael népét, és azt mondta, hogy ez hatalmas egy nép, és megijedt Izrael népétől, és azon gondolkodott, hogy hogy győzhetne Izrael népe fölött, hát így nem fog győzni, hogy ilyen sokan vannak. Meg kéne átkozni, átokkal verni ezt a népet, és akkor győzhetünk. Ezért hívatta Bálám prófétát, hogy átkozza meg Izrael népét. Igen, nem csak, hogy Bálám próféta Isten követte, és nem, hogy megátkozta, hanem megáldotta. Hát mérgesített a király, hogy fizetne jó kis pénzt, ezért a szolgáltatásért, és hát ez a próféta meg nem megátkozza, hanem megáldja Izrael népét. Hát így aztán tényleg nem fogok nyerni és győzni. Igen, nem csak, hogy ez a prófétának meg azért csak ízlett az a kis pénz, amit kaphatott volna, és tudta, hogy eresik ettől, ezért eszébe jutott egy jó ötlet, ami végelemén be is vált. Azt mondta Edom királyának, szedd össze a csinos lányokat az országodból, telepítsd oda Izrael határához, Izrael népének a táborának a határához, és ezek majd elcsábítják Izrael férfiait, bálvány imádásba kergetik bele, és majd paráználkodnak a nőkkel is, illetve az Istenükkel is, az idegen Istennel. És amikor ez megtörténik, akkor fellángol az Úr haragja a saját nép ellen, és meg fognak gyengülni, és le tudod győzni őket. És tényleg működött, hogy Izrael népéből a férfiak elcsábultak, paráználkodtak, Isten megharagudott, tehát bejött, 24 ezer ember meghalt, és meggyengült Izrael népe. És azt mondja az Úr Jézus, ez a bűn van jelen a gyülekezetben, némelyettért. Felemásigába mennek bele, pogányasszonyokat vesznek el, és ebben a felemás házasságban meggyengült a gyülekezet. És ez tényleg így is van. Amikor az történik, hogy egy hívő fiatal számára nem az a fontos, hogy egy hívő lányt vegyen el, hogy egy hívő lánynak nem az a fontos, hogy egy hívő fiúhoz menjen hozzá, hanem az a fontos, hogy ő neki tetszik, vagy nem. És amikor ez történik, akkor létrejön egy felemás házasság, és ez meggyengíti annak az embernek a hívő életét is. Általában eltávolodik, messze megy a gyülekezettől, és a gyülekezet ezáltal egyre jobban gyengül. A gyermekét is nehezen tudja nevelni, Isten félelemre, mert ott van a másik fél is. Sátán nagy taktikája ez, elcsábítani, elvinni, megfogyasztani a gyülekezetet, így ezzel a módszerrel. És bizony, ezek ott vannak a gyülekezetben, némelyek már ebbe belekeveredtek, mondja az Úr Jézus. Vigyázzunk mi is, hogy a mi saját szívünkbe ne keveredjen bele valami bálvány dolog. Valami ilyen, mert amikor arról olvasunk az Ószövetségben, hogy paráználkodni, akkor itt nem csak testi, ember és ember közötti parázságról van szó, hanem amikor az Isten ellen paráználkodunk, amikor kilépünk az Istennel való szent közösségből, homogén kapcsolatból, és átvegyünk, és más Isten kezdünk el imádni, megosztódik a mi szívünk e világnak a dolgaiban, akkor az már paráználkodásnak nevez a Szentírás. Amikor belekeveredik, és tényleg meggyengül az embernek a szíve, meggyengül a hívő élete. Tehát nem csak közösségileg, hanem egyénileg is átéri ezt az ember, és meggyengül. Ne legyetek a hitetlenekkel felemásigában, mert miköz egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy miköze van a világosságnak a sötétséghez, vagy mi azonosság van a Krisztus és Béliál között, vagy milyen közösség van a hívő és hitetlen között. Hogyan fér össze Isten temploma a szívedbe és a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk. Hogyan ezt mondta Isten. Közöttük fogok lakni, járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Ne legyen megosztva a mi szívünk. Mert meggyengül a mi szívünk, a mi életünk. És a pergamoni gyülekezetben ez a meggyengülés történt meg. Komolyan kell ezt venni. Fölveti panaszként az Úr Jézus Krisztus. Aztán a második panasz az, hogy itt nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják. A nikolaiták már előjönnek, mert az efézusi gyülekezetben is megemlítődik, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölitek. Itt viszont a tanításokról van szó, ami bement és befurakodott a gyülekezetbe. Ez egy tévtanítás volt. És a gyülekezet megtűrte a tévtanítókat. Akik ott voltak bent a gyülekezetben. Nem csináltak semmit ellene. De Jézus nem akarja megtörni. Az ő népén ne veszélyeztesse belülről senki. És fontos, hogy kiszűrje a gyülekezet a tévtanítókat. Emlékszek arra, amikor ifjúságra jártunk Debrecenbe, és volt az ifjúság 60-80 tagú abban az időben, és befurakodtak az ifjúságban, nem baptisták, de hívőknek mondva magukat, bejöttek az ifjúsági alkalomra, azért, hogy az ő tanaikat terjesszék, és fiatalokat rávegyenek arra, hogy kiszakadjanak a gyülekezetből, az ifjúságból, és ő hozzájuk pátoljanak. Bejöttek, valamikor hárman, négyen, öten, ilyen fiatalok, direkt az ifjúságra. Amikor meghallották, hogy evangelizáció van, és látták azt, hogy vannak egyesek, akik kimennek előre, meg akarnak térni. Ahogy eljöttek onnan, már ragadtak rájuk, és elakarták minden gyülekezettől. Az egyik barátomat így vitte el, ez a tévtanítók, a gyülekezet közösségéből. Azt a barátomat, aki oda hívott engem a baptista gyülekezetbe. Azért nincs ott a hívők között. Elragadták őket, és érám is hatást gyakoroltak. Én is egyszer elmentem ez a tévtanítókhoz. Egy Gyergyó utcán laktak, és beszélték tele a fejemet. És próbálták meggyengíteni az ifjúságot. A gyülekezetben vannak ilyen furfanggal bejövő, vagy éppen a tagok között egyszer csak elhajló testvérek, akik elkezdenek olyat hirdetni, ami már nem egyezik a Bibliával. És azt mondja Isten, hogy ezt meg kell szűrni, ezt nem lehet eltűrni. És láttam, hogy az ifjúsági vezetőim mit csinálnak, hogy hogyan szerelik le ezeket az embereket, hogyan távolítják el, hogyan védik a nyájat, a fiatalokat. Amikor meglátták ezt, már mentek oda a vezetők. Háttérben imádkoztak értük, hogy hatékonyan tudják végezni ezt a munkájukat. Jó darabig oda jártak ezek az emberek, aztán végül feladták és elmentek. De a debreceni gyülekezet is elég nagy gyülekezet, és bizony fölfölütött ez többször, hogy van benne tévtanítók, akik ott bemerítkeztek, de aztán elhajlottak, és elkezdtek tévtanítókat hirdetni. És valahogy különös érzékenységgel látták meg ezt a vezető testvéreink. Behívatták őket. Elmondták, hogy ez nem helyes, a Bibliában nem így van. Vagy megtérsz ebből, vagy viszontlátásra. Ez volt. Nem volt kecmec. Vagy megtérsz, vagy pedig, ha nem térsz, ide nem teszed be a lábadat, és nem jelsz. Amíg gyülekezetben ilyen fegyelem nincs, ott káosz lesz. Káosz lesz, és olyan tévtanítások hadai úgy szét aprózza a gyülekezetet, amelyek néhány baptista gyülekezetnél is lehet látni. Megtörték, és aztán 3-4 része van szakadva, kicsi gyülekezet is, és nincs egység. Éppen nem ért. Mert egyik ezt vallja, másik amaszt vallja, harmadik amaszt vallja. Valahol nem egyedik a Szentírással. Látni kell ezt. Talán ezért se volt szakadás a debreceni gyülekezetben. Pedig kevés nagy gyülekezet élte meg, hogy nem szakadt. Mert különösen kell erre odafigyelni, és különösen figyelj oda a te szívedre is. Mert különféle tanítások jönnek. Az utolsó időben meg főleg. Sok-sok tévtanítás, sok-sok halmaz. Mondhatnám itt trutyi, ami ebben a világban megjelenik. A New Age mozgalomban. Belevenni a Bibliát is egy kicsit, de hozzátenni mást is. És akkor ezt kínáljuk, és egy kicsit becsapós. Emlékszem, amikor még kezdtem a hívő életemet, annyi minden mással találkoztam. Érdekes módon, amikor érdeklődtünk Isten felé, vagy Jehova tanúik is rengeteg. Amikor elkezdtünk járni a gyülekezetbe, már megjelentek a Jehovát. Addig nem jöttek. De akkor már jöttek. Adták a könyveket. És mi azt is olvastuk. Olvastuk a Bibliát, meg olvastuk a Jehova tanúik könyveket. Milyen érdekes. Aztán rájöttünk, hogy valahogy nem egyedik. Itt vannak különbségek. Tanításbeli különbséget, amit a Biblia mond, még amit a Jehova tanúi könyveiben olvasunk. És félretettük. Kidobtuk a kukába. Nem is őrizzük meg oda-haza. Mert nem oda való. És amikor jöttek a Jehova tanúik, elfogadtuk a könyvet tőle, hogy ne adja majd a másik szomszédnak. Azt dobtuk ki a kukába. Mert oda való. Mert elviszi az embereket Krisztustól, a lényektől. Aztán, amikor hív életem elején voltam, úgy volt testvérek, hogy itt volt a Biblia, itt meg a horoszkóp. És mind a kettőt egyszerre olvastam. A tévtanítás a Bibliával. A Biblia rámutatott, hogy ez nem jó. Ne tűrjen meg. Azok is a kukába landultak. Pedig ilyen éves horoszkópjaim voltak, hogy 1991-es évre, ugyanúgy, mint nekünk a áhítat. És akkor minden napra megvolt nekem a napi nem ige, hanem az a magyarázat. És az igével együtt olvastam párhuzamosan. Isten rámutatott, hogy ez nem jó, ne hozd meg a szívedet. Dobd ki, ne legyen meg a tévtanítás, mert meggyengíti a te hívő életedet. Ne abba bíz, hanem én bennem. És ott kötött ki. Lásd meg ebben a világban, mit lehet elfogadni, és mit nem lehet elfogadni. Ott van az internet, tele van már ige hirdetéssel. rengeteg tanítással. De nem ülhetek le úgy, hogy hitvédelmet ne folytassak. Hogy mindent befogadok, ami éppen ott van. Mert olyan jó prédikál, meg olyan jó hangja van. Mert abból a 90% vagy 100%-ból csak 90% jó, ami nagyon jó arány, de 10% nem jó, akkor mi van? Azt is beveszem. Azt is befogadom, és utána már hirdetem a gyülekezetbe. Vigyázzunk, szűrjük meg. Az Isten igének a mélegére rakva. Lássuk meg. Nem könnyű ilyen hitvédelmet is folytatni, de kell hitvédelmet folytatnunk. Hogy az ige legyen az első számunkra. Mert sok-sok tévtanítás van Isten igére alapozva. És közben megvizsgáljuk, akkor látjuk azt, hogy el van csúszva. Azt nem Isten tanítja. Kiforgatták, és egyéb módon átforgatták Isten igéjét, és azt tanítják. Legyünk érzékenyek erre. És erre hívja fel ez az üzenet Isten népét, a pergamoni gyülekezetet, hogy tegyetek valamit ez ellen. Mert ha nem, akkor én fogok tenni. Mert ha nem, én nálam van a kétérű kard, a kétérű karddal fogok menni a gyülekezetbe. Ha ti nem fegyelmeztek, majd én akkor fogok. Én akkor jövök. Mert én azt akarom, hogy az én népen győzedelmes nép legyen. És le kell győzni a gyülekezetben a gonoszságot. Le kell győzni a gyülekezetben, ami nem Krisztus, ami nem jó. És Isten győztesse akar bennünket menni. Ha te saját életedben is figyelmeztet, mi a gyenge pontod, és azt akarja, hogy vele együtt harcold meg. És ha nem teszed, akkor ő jön kardjával. Mert nem akarja megtűrni a te életedbe azt a bűnt. És próbál rávenni arra, hogy te fordulj szembe a gonoszsággal. A benned lévő gonoszsággal. És győzd meg, és harcold meg, és legyél győztes. Mert ő győzelemre akar vezetni, hogy jutalmat adjon neked. Minden egyes gyülekezetnél úgy fejeződik, hogy aki győz. És itt is ennél a gyülekezetnél. És azért akar kétérű karddal menni Jézus a gonoszság ellen. Nem azok ellen az emberek ellen, hanem őket is meg akarja győzni valamire, hogy nem jó, amit csinálnak. És azért akarja ezt, hogy győzedelmeskedjen az ő igazsága a gyülekezet életében, és a te életedben is. És ha győzedelmeskedik, azt mondja, akkor adok neked az elrejtett mannából. Akkor adok neked fehér kövecskét, és a kövecskére írva új nevet. Győzelemre, diadalra vezet bennünket, Isten. Harcolj veled meg, vele együtt, a benned lévő gonoszságot. És mannát kapol, elrejtett mannát, ami el volt rejtve ott a ládába, frigy ládába. Elrejtették. Az örök életet jelképezte. Az a tiéd. Elrejtett mannát kapsz, örök életet kapsz. Azt mondja Jézus, hogy én vagyok az élet kenyere, én vagyok, aki onnan a mennyből jöttem le, az az égi manna. És ha velem élsz, velem táplálkozsz, akkor örök életed van. Ezt kaphatjuk majd ott a mennyben. Krisztus kaphatjuk meg, akivel éltünk itt a földön is. És oda érkezhetünk meg, és vele együtt lehetünk örökkön örökké. Aztán azt mondja, hogy kapol majd kövecskét is tőlem. Méghozzá fehér kövecskét, és azon rajta lesz egy név. Hát több magyarázat van ezzel kapcsolatosan, hogy mi lehetett. Hogy mondjak el kettőt, lehet, hogy több is van különben. Az egyik az volt, hogy amikor egy bíróság elé állt egy ember, akit bűnösnek ítéltek meg, bevádoltak, akkor a bírónak két köve volt. Egy fekete köve volt, és egy fehér köve volt. És amikor döntött, hogy az illető felmenti, vagy nem menti el, vagy elmarasztalja, vagy nem marasztalja el, ha elmarasztalta, a bűnösnek találta, ha meg akarta büntetni, akkor a fekete követ dobta bele az edénybe. Ha felmentette, ha megkegyelmezett, akkor meg a fehéret. És azt mondja Isten neked, ha velem élsz, ha hozzám ragaszkodol, ha harcolsz a gonoszság ellen, az én csapatomban tevékenykedel, én megkegyelmezek neked, fehér követ kapsz. Megbocsátok mindent neked, és örök életed lehet. Aztán volt egy másik ami abban az időben gyakorlat volt, hogy amikor menyegzőre készülődtek, akkor a vőlegény az elküldte a meghívót, és a meghívó az olyan volt, hogy volt egy fehér kövecske, és ráírta az ő saját nevét. És úgy küldte el a követ, akiket meg akart hívni a lakomára. És úgy mehetett be az illető a lakomába, hogy ott volt nála a fehér kövecske, és fölemelte, és ott volt a gazdának a neve rajta. És így mehetett be. És azt mondja Jézus, hogy a mennyei lakomára is megkaptad tőlem a kövecskét, rajta egy nevet. Majd még jobban meg fogsz engem ismerni, új név lesz rajta. Még máshogyan fogol engem megismerni ott a mennybe. Te ott lehetel a lakomában. Meghívott vagy, az én nevemre hivatkozhatsz. És ott ülhetsz a menny dicsőségében. Egy ilyen gondolat, egy ilyen magyarázat is van ezzel kapcsolatosan ehhez az igéhez. De ő győzelemre akar vezetni. A győzelemhez pedig nem más kell, mint ragaszkodás. Ragaszkodok Istenhez. Bármilyen körülményben. Tíz körömmel. Őt ragadom meg hitáltal. Mert ő az én megmentőm. Ő az én szerető Istenem. Ő általa tudok győzni. A bennem levő gonoszság ellen. És én nem akarom megtűrni magamba. Se a tévtanítást, sem ennek a világ istenének bármilyen dolgát. Én nem akarok vele parálkodni, hanem én akarom győzni Krisztussal együtt. Az én megváltómmal, akinek két élő, éles kardja van, és annak senki nem tud ellenállni. Én vele akarok küzdeni. És megtapasztalod, hogy győzelemre segít, megbocsát neked, sőt, diadalmaskodol hatol a kísértések felett, a segítségül hívod őt. És átéled, hogy jutalmat is kapol a menny dicsőségében, mert vele együtt győztél. Amen. Köszönjük, Atyánk, köszönjük, Urunk, Istenünk, hogy Te tudod rólunk sokkal többet, mint mi önmagunkról, körülményeinkről, ismered helyzetünket. És köszönjük, Urunk, hogy arra is biztatol bennünket, hogy nem kell kimenekülni belőle. Legszívesebben valamikor elfutnánk, elmenekülnénk, de Te biztatol bennünket, hogy ott ragaszkodással, Te hozzád való hűséggel élj meg a hív életünket. Köszönjük, Atyánk, hogy Te adol erőt ahhoz, hogy világítsunk, fénykedjünk. Ezen a területen is, ebben a városban is, ezen a kónságon is. Mert Te itt a kunok szívét is meg tudod törni. Képes vagy rá, hogy embereket magadhoz fordíts, és megtérjenek. Segíts, hogy itt tudjunk világítani, itt tudjunk fénykedni, és megélni a hívő életünket, úgy, hogy ragaszkodunk hozzád. És köszönjük, hogyha hozzád ragaszkodunk, akkor a lelkünk is sokkal jobban érzi magát. Hiszen Te adod békességet, nyugalmat, nehéz helyzetekben is. Te adsz boldogságot, örömöt, vigasztalást akkor. És oly sokszor átéljük, hogy tényleg kimentesz különféle helyzetekből, mert hitáltal beléd ragaszkodtunk, és hitáltal kitartva melletted átéljük, hogy Te tudod szabadítani, szabadulást adni. Bizonyos helyzetekben. Áldunk ezért téged. És köszönjük, Urunk, hogy szóltál most is hozzánk. Ne tűjük meg magunkban a bűnt, a gonoszságot, ami belopakodik szívünkbe, te gyülekezetbe is, nem egyszer. Ne toleránsak, elnézőek legyünk a bűnnel, az emberrel természetesen máshogyan kell, de a bűnnel, ami megrontja az embert, meggyengíti, beteggé teszi. A nikolaiták tanítása, bármilyen más idegen dolog, az ne jöjjön oda be a szívünkben úgy, hogy megtűrjük. Hanem tudjuk veled együtt megharcolni, kiűzni, megtisztulni, bűnbánattal eléd borulni, és átélni azt, hogy te győzelemre segítesz bennünket. És köszönjük, hogy a győztesnek mindig jutalom jár, az a kegyelmed által te adod a győzelmet, hiszen te győztél a sátán fölött, te győztél a bűn hatalma felett. Mi nem tudjuk magunkból legyőzni a bűnt, a gonoszságot, ami bennünk van, vagy a gyülekezetben is, azt te tudod megtenni. Segíts, Urunk, hogy győzelmes hívéletet tudjunk élni, és ilyen hatással legyünk a gyülekezetre, közösségre, és mindenütt, ahol megfordulunk. Hallgass meg kérésünket, Atyánk. Amen.
Amen.